Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Húsvét 8-adában, keddi napunkon, hogy találkozunk az evangéliumi szakasszal, meghallgassuk és a szívünkbe fogadjuk annak örömét, örömhírét. Állalujás énekünk így hangzik előtte, ezt a napot az Úr Isten adta, újjongjunk és vigadjunk rajta. A 117. Zsoltár szava ez. Az evangéliumi szakaszunk pedig Jánostól való, a 20. fejezet 11-től a 18. verséig tart, és így hangzik. Húsvét vasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária! Mária pedig felkiáltott: Rabboni, vagyis mester! Ne tartóztas, felelte Jézus, még nem mentem föl az atyához. De most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium ígéi. Áldunk téged, Krisztus! Azt kell, hogy mondjuk, hogy a teológiai jelentés sokkal fontosabb itt, mint maga a történet. Ezt a hittudósok megállapítják, szentírás tudósok ezt így fogalmazzák. És az evangélista tulajdonképpen nem használ összekötő szöveget. Nem olvassuk azt, hogy Mária Magdolna mikor és miért jön vissza a sírhoz, hanem csak a párbeszédet halljuk és azt szemléljük. Érdemes ezekben a napokban a szavakat ízlelgetni, elképzelni, szemlélni a jelenetet. És amikor azt látjuk, hogy ábrázolva is meg van jelenítve, ábrázolva is van az a korlátozott emberi érzékelés, akkor annál inkább mi magunk is egy picit behunynánk a szemünket, és azt akarjuk, hogy akkor a szavak, amit ő és Mária Magdolna is hallott, azok jussanak el hozzánk. És újból most is bízzuk rá arra, aki megdicsőülten szól hozzánk, akit nem láthatunk most sem a testi szemeinkkel, de aki mégis megszólít, és föltárja előttünk az ő megdicsült életét, aki szól hozzánk, megszólít bennünket. Nem valószínű, hogy külön megjelenésről van szó, hanem annak a teológiai földolgozásáról, amit Mária a többi asszonnyal együtt átélt. Az evangélista másod is szabadon kezeli a történeti eseményt, hogy a jelentést kihozza belőle. Arra már felhívtuk a figyelmet korábban is, hogy Magdolnát nem lehet azonosítani a bűnbánó nővel, tehát nincs alapja az olyan aszketikus elmélkedéseknek, hogy a föltámadt Krisztus először neki jelent meg. Az evangélista leírásában Mária Magdolna itt az egyházi közösség szimbóluma, hogy azt a fejezet elején is láthattuk. Éppen ezért érdemes visszaalapozni, és újból ezekben a napokban ez az egész szöveg környezetet újból átelmélked. Most csak utalok rá. Az evangélista rajta keresztül mutatja be a húsvéti hit kialakulását, és főleg azt, hogy a kezdeményező maga Krisztus, és hogy a hit az valóban kegyelmi ajándék. Ezért itt elhagyja a félelem említését is, amely az asszonyokat a sírnál eltöltötte. Folytassuk a képet, és látjuk, hogy a sírban Magdolna két fehér ruhás ifjút lát. A húsvéti történetekben az angyalok ábrázolása már ez. Benne van az egyház liturgiája is. Jézus beöltözött királyi méltóságba, az ő udvartartását ünneplőbe öltözött lények alkotják. Hogyha a jelenések könyvének 7. fejezetét föllapozzuk a 9. versben, az üdvözültek fehér ruhában követik a bárányt. Itt a két angyal elsősorban tanúja annak, hogy a sír üres, és tanúsítják a hely szentségét is, ahol Jézus teste nyugodott, és mint tulajdonképpen természet fölötti őrök úgy állnak ott fejénél és a lábánál. Még nem a feltámadás hitét közlik, hanem Mária szomorúságának az oka felől érdeklődnek. Ugyanis elmúlt a szomorúság ideje, most már át kell hangolódni az örömre. Véget ért a bánat ideje, találkozni kell az örömmel, fölismerni és átadni magunkat neki. A jelek és az angyalok csak előkészítik azt a vigasztalást, amit maga Jézus hoz. Az evangélista szem előtt már az az egyházkép lebeg, amelyet a jelenések könyve is megrajzol. Jézus átéli az egyház küzdelmét, keresését és szomorúságát, és angyalai által is segítségére sietenek az egyházi közösségnek. A világosság és az öröm azonban csak annak jut osztályrészül, aki tovább keres, és akit a keresésben a szeretet vezet. Mária a síron kívül egy másik alakot lát, és bizonyára ez is jelkép. Jézus már az életet, a világosságot képviseli, végleg kilépett a halálbirodalmából. Őt nem lehet most már a holtak között keresni, illetve lehet, de nem lehet megtalálni. Mária azonban a kertésznek gondolja, és tőle is csak a földi keresésnek a teljesítését várja. Ezért kérdezi, hová tették az urat, hogy elvihesse magával. Az is a szeretet kifejezése, hogy a vértanú emlékét tiszteletben tartjuk. De az egyház feladata nem a földi emlékek őrzése. Az örök életet kell keresni, és arról kell tanúskodni. Az erre vonatkozó hitet azonban csak maga Jézus adhatja meg. Ő közeledik, ő ismerteti meg magát. Mi pedig emlékezhetünk a régi időkre, az eseményekre, a jelekre, a testvérekre, akik előttünk helyt álltak, mondom, a vértanúk emlékezetére utalok most, de rajtuk keresztül már is kitágul a távlatunk, és az örök életet ünnepeljük. Úgy tekintünk rájuk, mint akik jó szívvel, bátran, s hősiesen átadták ezt a földi életet, nem megtartva semmit maguknak, hogy kövessék az isteni bárányt. Tehát az Anya Szentegyház feladata nem valójában a földi emlékek őrzése, hanem keresnie kell az örök életet, és a keresése közben pedig hittel tanúságot tenni róla. Jézus közeledik, ő maga jelenti magát, ő ismerteti meg saját magát. És itt a megismertetés összhangban van azzal, amit Jézus a jó pásztorról mondott, hogy az övéi megismerik az ő hangját. De a jelenet azt is tanúsítja, hogy ő ismer mindenkit, és mindenkit néven szólít. Feltámadása nem változtatta meg egyéniségét, nem változtatta meg az ő szeretetét. A kegyelmet és az üdvösséget az én és te közösségben osztogatja. Máténál, hogyha Máté evangéliumát kinyitjuk, akkor a 28. fejezet 9. versében azt látjuk, hogy akkor ismerik fel az asszonyok, amikor köszönti őket. És itt látjuk, hogy Mária tulajdonképpen egy hitvallással válaszol. Azt mondja, Rabboni, vagyis mesterem. Az esemény igazi értéke akkor jön ki, amikor Máriában meglátjuk a közösség jelképét. Az a mester van itt, aki eltávozott tőlük, de akiben reménykedtek. Látjuk az arám szót, a Rabbonit, és ez arra val, hogy az ősegyház liturgiája megörökítette az eredeti kifejezéseket. A feltámadt Krisztus én, te közössége ott van Pál apostol hitében. Galatákhoz írt levélben ezt írja az apostol, szeretett engem, és feláldozta magát értem. Szentírás tudományban látjuk, hogy egyes kéziratok még kiegészítik ezt a jelenetet azzal, hogy Mária oda sietett és meg akarta érinteni Jézust. Talán annak a vízhangja ez, amit Máté mond, hogy az asszonyok leborulnak előtte, és átkarolják az ő lábát. Csak így van értelme Jézus kijelentésének, amikor azt látjuk, hogy engedj, még nem mentem föl atyámhoz. Számunkra elég homályos ez a mondat, ez a mondás. Talán inkább csak úgy kell venni, mint felhívást a következő szavak megfontolására, hogy fölmegy az atyához, aki egyúttal a mi Istenünk és a mi atyánk is. Jézus tehát föltámadt és él. Hazatér az atyához, de a mi számunkra ennek az a jelentősége, hogy Isten a mi Istenünk és a mi atyánk lett. Olyan értelemben, ahogy az Ószövetség is hordozza az ígéretet. Emlékszünk az Ószövetségi Szentírásban a szavakra, én Istenük leszek, ők pedig az én népem. Mária nem késlekedhet, vinnie kell az üzenetet Jézus testvéreinek. Hangsúlyozom ezt a kifejezést, Jézus testvéreiről beszél. Az üzenet ugyanis nem csak az apostoloknak szól, hanem a későbbi hívőknek is. Látjuk a befejező mondatot, Mária elment az apostolokhoz, és beszámolt az eseményekről, beszámolt az ő élményéről, és nem a jelenetet akarja ez a mondat lezárni, hanem inkább arra utal, hogy ez az üzenet állandó téma marad a hívő közösségben. Emlékszünk rá, hogy Jézus az ő búcsú beszédében úgy említette a Szent Lelket, mint aki meggyőzi a világot arról az igazságról, hogy ő az Atyához megy. Üdvösségünk ebbe van tehát belefoglalva, tehát a hittételnek állandóan tudatunkban kell lennie. Jézus megszólít bennünket is, tőlünk is megkérdezi, miért sírunk, miért szomorkodunk, és a mi válaszunk is milyen csodálatos, hogy ez őt keressük. Még a magunk léptékében mi halottat jöttünk keresni, hogy megadjuk a végtisztességet, hogy megsírassuk azt, aki közel áll a szívünkhöz. Milyen érdekes erre gondolnunk, úgy abban az összefüggésben, hogy tudjuk, valljuk pontosabban, hogy Jézus legyőzte a halált és él. De mégis mi Mária Magdolnával együtt képesek vagyunk szomorkodni és sírni, Jézus siratni, és bárcsak éreznénk a következő mozzanat jelentőségét, amikor az ő vigasztalása, az ön föltárulkozása, az önközlése megadatik nekünk. A mi válaszunk pedig ugyanez legyen, mint Máriáé, Mesterünk, Rabboni, Mester, te vagy az. És talán, mint ittenél a jelenetnél is, Jézus fölismerése után nem csevegünk, kérdezünk és örülünk egymásnak, hanem az írás már is azt mondja, ne tartóztass, menj el testvéreidhez, vigyél hírt nekik. Mi is így kapunk küldetést a testvérekhez, az egyház közösségében és azon kívül. Ott, ahol vagyunk, ahová tartunk, ahová tartozunk, itt a földön, Jézus jó hírével kell mennünk. Megtenni a tanúságtételt, láttam az Urat, és elmondani azt, amit ő üzent. Ezt a napot az Úristen adta, újjongjunk és vígadjunk rajta. Jézus megjelenik Mária Magdolnának, nyissuk meg a szemünket, a szívünket, hogy ha nekünk is megjelenik, fölismerjük őt. És legfőképpen a találkozás boldogsága után menjünk az utunkra, tovább lépni, elindulni azok felé, akikhez Jézus küld, az üdvösség jó hírével, a föltámadás örömének tanúságtételével. Ebben a küldetésünkben, és ebben az örömünkben Jézus legyen velünk, és maradjon velünk mindvégig. Dicsértessék a Jézus Krisztus!